Hát ez a szeptember elsőjei Isten tisztelet, ez úgy látom, hogy jó hosszú lesz, és sok minden történik ilyenkor. Most azt gondolom, hogy minden, ami eddig volt, az nagyon drága volt, és nagyon jó volt, hogy így történt. De remélem, hogy nem vagytok még fáradtak. Ki az, aki nem fáradt? Azért nem mindenki emelte fel a kezét. Aki esetleg fáradt, egy kicsit masszírozza meg magát, és kezdjünk most egy új erővel neki, hiszen most Isten igéjét fogjuk tanulmányozni, de előtte még szeretnék felolvasni nektek valamit, amit a római testvéreinktől kaptuk. Emlékeztek talán, hogy itt volt egy ilyen kis katona, ilyen kis ekkora római katona, akinek a kezébe volt. Ja, ott van, igen. Akinek a kezébe volt egy kis papír, és írtak nekünk néhány gondolatot. Egy nagyon jól ismert igevers, amit elküldtek nekünk. A rómaiakhoz írt levél első rész 16-17. versét olvasom, ez az ő üzenetük. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Ezt az igeverset küldték nekünk, és néhány sort írtak hozzá. Magyar testvéreinknek, ami erős, örömteli, kedves, nagylelkű harctársainknak, a római gyülekezetek, a trastevere-i, a montesacro-i és a laurentino-i gyülekezet. Hát ők ezt tapasztalták közöttünk, hogy erősek vagyunk, örömteliek vagyunk, hogy kedvesek vagyunk és nagylelkűek vagyunk, és ezért hiszem, hálásak lehetünk az Úrnak, hogy így voltak itt közöttünk. És mi is, amikor velük voltunk, akkor nagyon-nagyon boldogok voltunk, hogy közösségbe lehettünk, és egy nagyon szép és jó alkalom volt. Úgyhogy remélem, hogy fog majd ez tovább is menni, ez a kapcsolat. Hát a mai napon János első leveléből fogunk olvasni. Ez a levél, vagy ennek a levélnek a fő témája az az Istennel és a Jézus Krisztussal való közösség, illetve az ebből fakadó engedelmes élet, Istennek engedelmes élet, illetve az Istennel és a Krisztussal való közösségből fakadó testvér szeretet, vagy pedig úgy mondhatnám, hogy a testvérekkel való közösség. Tehát ma, a mai napon az Úrral és az egymással való közösségünkről lesz szó. Egy hosszabb részt fogunk olvasni így részekben, úgyhogy nem fogom most előre elolvasni az egészet. Amikor a társadalomra nézünk, akkor tudjuk azt, hogy a társadalomnak van egy alappillére, ez pedig a család. A családokból épül föl egy jó társadalom, és úgy mondhatnánk, hogy a család az egy nagyon fontos összetartó erő. Nagyon fontos összetartó erő azoknak, akik benne vannak, hiszen akik egy jó családban vannak, egy boldog családban vannak, egy olyan családban vannak, ahol békesség van, szeretet van, összetartás van, azok az emberek erősebbek. Hogyha kimennek és éri őket bántódás, hogyha ott van mögöttük egy erős család, akkor sokkal könnyebben harcolnak, sokkal könnyebben veszik az akadályokat. De a család összetartó erő abból a szempontból is, hogy a társadalmat is azt tartja össze, hiszen azok, akik családban vannak, akármilyen családban, tehát akár még gyermekként, akár milyen formában vannak benne a családban, de ők a társadalomban úgymond aktívabban vesznek részt. Ők áldást visznek a társadalom egészébe. És még egy fontos dolog van, hogy aki családban nő föl, az valamilyen közösségben nő föl, és megtanulja, hogy mit is jelent közösségben élni, és ilyen formában a társadalomban is így él, hogy tudja, hogy mit jelent közösségben élni. Sokszor van, amikor egy családot egy ember tart össze. Nem tudom, hogy tudok-e ilyen családokat, ahol van egy édesapa, vagy egy nagypapa, vagy egy nagymama, aki úgymond már a nagy családot, tehát ami már több családból áll, úgy összetartja. És karácsonykor meg egyszer-egyszer összejönnek mindannyian, és olyan igazán nagy szeretet van, de azért van ez, mert van valaki, aki úgy összefogja őket, akit ezt az embert általában tisztelik, szeretik, és tudják azt, hogy ő is mindenkit nagyon szeret. És lehet, hogy vannak kisebb nehézségek egymás között, de mégis az ő iránt a való tiszteletből úgy éli meg ez a család, hogy közösségben tud lenni. Aztán olyan szomorú, amikor többször történik ilyen, amikor ez az ember elköltözik az élők sorából, és valahogy összeomlik minden. Nem kell ennek persze így lenni, de van, amikor így történik. Ez arról beszél nekünk, hogy úgy néz ki, hogy ahhoz, hogy közösségben legyünk, ahhoz kell egy olyan személy, aki összetartja ezt a közösséget. Egyébként így van egy nemzettel is. Az a nemzet, amelyiknek nincsenek olyan vezetőik, akit mindenki tisztelni tud, az nagyon nagy bajban van. És hát sajnos azt mondhatjuk, hogy a mi nemzetünk ilyen. A rendszerváltás óta, azt kell mondanom, nem volt olyan vezető, aki mindenki tudott volna tisztelni. Hogy miért van ez, miért nincs ez, vagy miért történt ez így, most nem akarok belemenni, de amikor egy nemzetnek megadatik, hogy olyan vezetői lehetnek, akit attól függetlenül, hogy mindenki egyetérte vele, de mégis tisztelik őt és képesek követni, az áldás lehet. És amikor a világot tekintjük, akkor tudnunk kell, hogy ezt a világot Isten teremtette, és ami jól működik benne, az azért van, mert Isten teremtette, és Isten szerint működik benne valami. És ezért, amikor a közösséget akarjuk vizsgálni, akkor tudnunk kell, hogy Isten hozta létre azt, hogy hogyan is, azt a rendet, hogy hogyan működik egy közösség. Ma ugye nem a családról és nem a nemzetről lesz szó, hanem a Krisztusnak a közösségéről. Arról a közösségről, amit gyülekezetnek, amit egyháznak nevezünk, és arról fogunk beszélni, hogy hogyan is működik ez a közösség. János első levele erről szól. Erről beszél János apostol, és erről tanít bennünket, hogy hogyan tud jól működni egy ilyen közösség. Szeretném rögtön a János első leveléből, az első részből, az első két verset elolvasni. Azt mondja János, hogy ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Miről is beszél itt János? Nézzétek csak, azt mondja, hogy amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük. Valami olyasmi dologról beszél itt János, ami nem valamiféle tanítás csupán, hanem amit érzékeltek. Amivel találkoztak, amit láttak, hallottak, egy csodálatos tapasztalatról beszél. Azt mondja, hogy ez, akiről beszél, ez egy személy, mert megjelent az élet, mi pedig láttuk és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. János apostol a Krisztussal való kapcsolatról beszél. Arról beszél, hogy ez egy olyan dolog, amit meg lehet tapasztalni, amit szemmel lehet látni, amit füllel lehet hallani, amit meg lehet tapintani. És igen, mondhatjuk, hogy János és az apostolok, amikor Krisztussal együtt voltak, akkor látták Krisztust. Csak amikor írja már János ezt a levelet, Krisztus már nem volt ott, és ő még mindig ezt éli meg, hogy nem egy halott Krisztusa van neki, akire emlékszem, hanem egy élő Krisztussal van neki kapcsolata, és azt írjam be a levélbe, hogy figyeljetek, egy olyan dologról beszélek, amit meg lehet tapasztalni, ami valóság, amit látni lehet, amit hallani lehet. Szeretném mondani, hogy a keresztény közösség az nem egy vallás. Nem úgy igaz, hogy vannak különböző vallások, és ebben van egy vallás, amit úgy hívunk, hogy kereszténység. A kereszténység azt jelenti, hogy Krisztussal van egy valódi kapcsolatod. Egy igazi, valódi kapcsolatod, egy szemmel látható, füllel hallható, kézzel tapintható kapcsolatod. Vannak felekezetek, és ez nem probléma, hiszen mindenki egy közösségben, amelyik tartozik egy felekezethez, ott éli meg ezt a kapcsolatot. De nem ez a fontos. Nem vallásban vagyunk, nem baptista vallásban vagyunk, vagy bármilyen vallásban, hanem a Krisztussal való kapcsolatot éljük meg egy közösségben. Azt mondja tehát János, hogy ez egy élő kapcsolat, és ez Krisztussal való kapcsolat. úgy folytatja, hogy amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. János beszél egy tapasztalatról. Egy olyan tapasztalatról, ami az élet igéjével közös. Hogy egy tapasztalás van, és ott van benne maga Istennek az igéje, ami összefügg. Amikor valaki csak az Isten igéjét olvassa, és amikor valaki számára nincs mellette tapasztalat, akkor azt mondanám, hogy ez csak betű. Csak betű. Elolvasod, nincs benne akkor élet számodra, hogyha nem tapasztalod meg Krisztussal való közösséget. Amikor ez csak betű, akkor ez egy információ. Attól válik élővé, hogyha számodra is ugyanaz fog megtörténni, mint János apostol számára, hogy egy valódi tapasztalattá válik, akkor életté válik a betű, akkor életté válik a Krisztussal való kapcsolatod. De fordítva is vigyáznunk kell, hogyha valaki azt mondja, hogy ő neki a Krisztus követés az csak egy tapasztalat. Nincs, nem kell neki hozzá Istennek az igéje. Akkor vigyáznunk kell, hiszen az emberi tapasztalat önmagában pusztán az a tévutaknak a garmadáját jelenti. Hiszen tudjátok, hogy mennyiszer tapasztalunk dolgokat a lelkünkben, mennyiszer megcsüggedünk, mennyiszer érezzük úgy, hogy most szárnyalunk, és a következő pillanatban minden összeomlik. Ha csak az emberi tapasztalat van, és nincs mögötte Isten igéje, nincs mögötte az, amit Isten üzen, akkor tévútra jutsz. De ha az emberi tapasztalat mellett ott van az ige valósága, akkor éled át azt, amiről János beszél, hogy ő megtapasztalja Krisztusnak a szeretetét, de mindezt Isten igéjével egyben. Azt mondja, hogy bizonyságot teszek nektek az örök életről, az új életről, ami megjelent Krisztusban. A közösségnek a fontosságáról beszél itt János. Azt mondja, hogy amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. Úgy néz ki, hogy Jánosnak úgy tűnik, hogy jó ez a közösség. János talán az apostoli közösségről, vagy arról a közösségről beszél, akikkel ő együtt van, és néz ki, hogy ez egy olyan közösség, amiről azt mondja, hogy szeretné, hogyha ti is benne lennétek. És nagyon érdekes, hogy János a levelét, azt nem hitetlen embereknek írja. Tehát nem arról beszél, hogy most a kereszténységnek a kezdetéről akar csak beszélni, nem a megtérésről beszél. Azok az emberek, akiknek írta János a levelét, azok megtért hívő emberek. És mégis azt mondja, hogy szeretne valamiről beszélni, ami a megtérést követi. Mégpedig a közösségről. Az egymással és a Krisztussal való közösségről. Úgy is mondhatnám, hogy a megtérés önmagában még nem eredményez olyan közösséget, amiről János itt beszélni akar nekünk. A megtérés az egy nagyon fontos lépés az életedbe, de ha nem lépsz közösségbe utána Krisztussal és a testvéreiddel, akkor valami hiányzik az életedből. János erről a közösségről beszél, és ezt a közösséget szeretni továbbadni. És úgy látjuk, hogy a közösséghez tartozni, az jó dolog. Ezt kimondhatjuk, hogy jó dolog közösséghez tartozni. Tudjátok, hogy a sátán folyamatosan azt akarja elérni, és azt duruzsolja a fülünkbe, hogy nem kell közösséghez tartozni. Azt duruzsolja a füledbe, hogy úgy magadban is jól megvagy. Azt mondja, hogy járjál el közösségbe, hallgass meg az Isten tisztelet, aztán spriccelje haza, mert neked nincs szükséged közösségre. Te magad is meg tudod oldani a problémáidat. De János meg pont ez ellen emeli fel a szavát, és azt mondja hívő megtért embereknek, hogy figyelj, ne maradj meg ott, hogy új életet kaptál Krisztusban, hanem gyere be a velünk való közösségbe. Azt mondja, hogy azt hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. Amikor most itt a karneváról hallgattuk a bizonyságtételeket, akkor azt láttuk, hogy péntek déltől vasárnap délig itt voltunk együtt, és olyan csodálatos volt. És én is ezt tudom nektek mondani, hogy nagyon nagy élmény volt számomra azt, hogy közösségbe lehettem veletek és az Úrral. Egyébként nekem is volt egy nagyon jó beszélgetésem. Attila ráakadt valahol az utcán két fiatalra, akik ilyen rocker kinézetű emberkék voltak, és bezavarta őket ide a kiállításra. Utána megebédeltünk velük, és utána volt egy 2 órás beszélgetésünk, ahol egy nagyon mély beszélgetés volt, tele volt a kérdéssel. Olyan csodálatos volt átélni, hogy ebben a 3 napban tényleg tudtunk kapcsolatban lenni emberekkel. Amikor itt voltunk a karneválon, akkor azt lehetett látni, hogy itt valahol mindenki jól érezte magát. Vagy pedig lehet, hogy voltak olyanok azért, akik azt mondták, hogy főleg ugye vendégek, hogy hát milyen érdekes ez a közösség, jó ez a közösség, de mintha kívül lennének rajta. Vagy pedig nem értették pontosan, hogy mi is ez a közösség, mitől jó egy közösség, mi az, amitől egymással közösségbe tudunk lenni, mi az a közösség, amiben hív bennünket János. Azt mondja, hogy gyertek, mert nektek is közösségetek legyen velünk, de rögtön hozzáteszi, hogy a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Azt mondja az apostol, hogy gyertek a közösségbe, de az a közösség, ahol hívlak benneteket, az apostoloknak a közössége, az a közösség, az a gyülekezet, az tulajdonképpen rögtön közösség az Atyával is. Úgy is mondhatnánk, hogy az egymással való közösséget, az csak akkor tudjuk megélni, akkor működik, hogyha közösségünk van Istennel. És itt van egy párhuzam azzal, amit mondtam a családról, hogyha a családban van valaki, aki úgymond Istentől véve elveszi ezt, hogy igen, ő az, aki összetartja ezt a családot, aki Krisztustól véve összetartja, akkor működik a család. Ha nincs, akkor nem működik a család. Ugyanígy van ez Krisztusnak a gyülekezetében is. Fontos meglátnunk, ebben a mondatban itt van, hogy közösséged akkor lehet csak a testvérekkel, ha az Atyával van közösséged. Ha úgy érzed, hogy valahol valami nem stimmel, nem férsz bele, vagy valahogy furcsán érzed magad, akkor soha ne a közösséget vádolt, hanem tedd fel a kérdést magadnak, hogy közösségben vagyok-e az Atyával. Szeretném föltenni azt a kérdést, hogy ki az, aki ide tartozhat ebbe a közösségbe? Ki az, aki úgymond áldás lehet egy közösségre? Hogy tudnánk ezt megfogalmazni? Ilyenek eszébe jutnak az emberek, hogy hát a jó emberek, akik úgy nem ártanak senkinek, nem zavarják meg a gyülekezet rendjét. Vagy esetleg az okos, nagy tudású emberek, azon mindig gazdagodik a közösség. Igaz? Vagy a csendes emberek, azok a legjobbak, mert azok aztán végképp nem zavarnak. De Isten igéjében nincsenek ilyenek. Isten igéjében egy dolgot lehet mondani, hogy ki az, aki áldás lehet egy közösségbe, vagy ki tartozhat egy közösségbe. Én úgy mondhatnám, hogy ha te közösségbe vagy az Atyával és Krisztussal, akkor itt van, itt a helyed. Ez az egy. Lehet, hogy éppen nincs szolgálatod. Lehet, hogy éppen úgy érzed, hogy a legmélyebben van az életed. Lehet, hogy szárnyalsz. Ez nem lényeges. Ha te közösségben vagy az Atyával, ha Krisztussal van egy mély kapcsolatod, akkor itt van a helyed. Azt mondja János, hogy hívlak benneteket a mi közösségünkbe, a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. És utána még valamit mond. Azt mondja, ezt azért írjuk meg nektek, a 4. versnél tartunk, hogy örömünk teljes legyen. Úgy látszik, hogy Jánosnak örömet okoz, hogyha minél többen tartoznak ebbe a közösségbe. Úgy is mondhatnánk, hogy a közösség és az öröm az összefügg. A közösség és az Istentől való öröm az összetartozik. Nem tudom, hogy mit gondoltok, mi az örömnek az ellentéte. Bánat, szomorúság. Ugye ez jut elsőre eszünkbe. És igen, vannak olyan közösségek, ahol valahol úgy van együtt a gyülekezet, hogy szigorúság van, szomorúság van, nem Isten szerint való szomorúság, mert arról azt mondja a Biblia, ha valaki Isten szerint szomorodik meg, akkor az áldást az az életére, az megtérést az az életébe. Isten szerint megszomorodni azt jelenti, hogy megszomorodhat-e bűneiden. De most nem erről beszélek, hanem ha olyan gyülekezet van, ahol mindig szigor van és búbánat van, és olyan keményen ülnek az emberek, az nem az a közösség, amiről Isten beszél. Azt mondja Jánosnak az első levele, hogy a közösséghez hozzátartozik az öröm. De van az örömnek még egy ellentéte, ami úgy mondanám, hogy az Istentől való örömnek az ellentéte. Ezt úgy tudnám mondani, hogy ez a felszínesség. Amikor úgy van együtt egy közösség, hogy felszínesen vagyunk együtt, és igazából van valamiféle vidámság, valamiféle szabadság, de mindez felszínes. Az az öröm, ami Krisztusban van, az úgy öröm, hogy ismerjük egymást, közösségben vagyunk egymással, úgy tudunk örülni, hogy nem felszínesen ismerjük egymást, hanem valóságosan ismerjük egymást, és felszabadultan tudok itt lenni, mert tudjátok, hogy ki vagyok, tudjátok, hogy ki vagyok Krisztusban, és tudjátok, hogy ki vagyok én, mint ember. Azt mondja tehát János, hogy ebbe az örömbe hív bennünket. Amikor tehát beszélünk arról, hogy mit is jelent a közösség, és mit jelent kereszténynek lenni, akkor azt látjuk Isten igébe, hogy a Krisztussal való közösség egy Istentől való örömben. És utána folytatja János, és a következőt mondja az 5. versben. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Azt mondja János, hogy van egy nagyon fontos üzenet, amit szeretnék nektek elmondani. És nézzétek, azt mondja, hogy ez az üzenet pedig az, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Jézusnak a szavai között nem volt ilyen feljegyezve, de tudjuk azt, hogy az apostolok rengeteget voltak együtt az Úrral, és egészen biztos, hogy az apostol az Úrtól hallotta ezt. És miért különleges ez az üzenet? Hát mi van ebben olyan különleges, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség? Úgy is fogalmazhatnék, hogy Istennel való közösségednek az eleje, a központja az, hogy hiszed-e azt, és megbízol-e úgy Istenben, hogy Isten jó és tökéletes. Hogy így tekintesz-e Istenre. És nem pedig valami zord Istenre tekintesz, aki elfelejtett téged, vagy aki nyomorúságban hagyott téged, hanem hiszed-e azt, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Úgy is mondhatnánk, hogy János azt mondja, hogy a közösségnek az alapja, az Istenre való közösségnek, és így a testvéri közösségnek is az alapja az, hogy Istent nem vádoljuk semmivel, hanem hisszük és tudjuk, hogy Isten tökéletes, Isten nem vádolható, mert ő jó, és ő szeret bennünket. A sátánnak az a célja, hogy eljuttassa a te szívedet oda, hogy Istent vádolod valamivel. Na, nem ilyen nyíltan teszi ezt. De tudjuk azt, hogy ő ott indult, hogy megvádolta Istent. Ott indult, hogy föllázott Isten ellen, és minden olyan gondolat az a fejedben, az életedben, az elmédben, amikor Isten teszed valamiért felelőssé, akkor tudnod kell, hogy az Istenvel való közösséget rontja meg. Itt kezdődik ez az az üzenet, azt mondja János, ez az az üzenet, amit hirdetek nektek, és ez a közösség alapja. Egy picit, ha egy példát mondok a családdal kapcsolatban. Amikor van a családban egy köztiszteletben álló ember, akkor amikor mindenki őt tiszteli és szereti, az összetartja a családot. Hát ez egy nagyon gyenge és pici képe annak, hogy amikor bennünk Isten iránti mély tisztelet van, amikor nem vádoljuk őt semmivel, hanem teljesen elfogadjuk azt, amit tőle kapunk, ez az alapja a közösségnek. Azt mondja János, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Isten kinyilatkoztatta önmagát, aminek két nagyon fontos része van. Az egyik, hogy Isten a szeretet, ennek a megnyilvánulása a kegyelem, amit kapunk. Ennek a megnyilvánulása az a kegyelem, hogy jöhetünk őhozzá. De azt is kinyilatkoztatta Isten, hogy ő igazságos. Ennek a megnyilvánulása az, hogy a bűnnek büntetés következik. A bűnre büntetés következik. És ennek a két igazságnak a középpontjában van Krisztus, aki Isten szeretetéből és a mi bűneinkért való áldozatból jött el. Azt mondja János, hogy ennek a tudása és átélése a közösség, az Istenre való közösségednek a központja. De nézzük meg, hogy mit is mond akkor, hogy hogyan tudjuk mi a közösséget megélni. A 6. versben úgy olvassuk, hogy ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Azt mondja Isten igéje, és erről szól a hónap igéje, hogy ha világosságban jársz, akkor közösséged van Istennel, és közösséged van az embertársaiddal. De előtte beszúrt egy mondatot János, egy hamis közösséget. Azt mondja, hogy ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Azt olvasjuk tehát Isten igéjében, hogy lehet egy hamis közösség tudatban is lenni. Mit is jelent sötétségben járni? Azt mondja János, hogyha te azt mondod, hogy közösséged van Istennel, de sötétségben jársz, akkor tulajdonképpen hazuggá teszed őt, akkor hazugságban jársz. Hogyha megnézitek Jánosnak a leveleit és az evangéliumot, akkor azt láthatjuk, hogy a sötétséget, azt János mindig az engedetlenséggel és a bűnnel hozza párhuzamba. Úgy is mondhatnánk, hogyha engedetlenség van a te életedbe, hogyha bűnben való megmaradás van a te életedbe, akkor tulajdonképpen ez egy hamis közösség, amiben vagy. Sokan mondják, hogy ők közösségben vannak az atyával, és úgymond lelki emberek, de engedetlenségben élnek, akkor ez egy hamis közösség. Azt mondja itt az Isten igéje, hogy akkor nem cselekesszük az igazságot. Nem arról van itt szó, hogyha bűnt követünk el, hiszen pont János beszél arról, hogy nem tudunk nem elkövetni bűnt, sőt, hazugságot mondunk, ha bűntelenek vagyunk. Hanem arról van szó, hogyha valaki folyamatosan engedetlenségben jár. És arra figyelmeztet bennünket Isten igéje, hogyha úgy érzed, hogy valahol a közösségben nem tudsz benne lenni, valahol nem érzed az Istennel való közösséget és a testvérekkel való közösséget, akkor mindjárt jön az emberi gondolat, hogy biztos az emberek, biztos a másik a hibás, biztos azért, mert ez nem egy olyan gyülekezet, vagy azért, mert Isten engem nem szeret, de tudjad, hogy ennek egyetlen egy oka lehet az életedben, egy végső oka, ha engedetlenségben vagy. És ezt te tudod a lelkedben a legjobban. Minden engedetlenség megoldja a közösséget. Tulajdonképpen ennek a sötétségben járásnak van még három következménye, vagy utóhatása. Az egyik, hogy aki engedetlenségben van, az szeret sötétségben járni, mert a sötétségben nem látszik. Vagyis hát úgy is mondhatnám, hogy olyan helyre fogsz menni, ahol az a engedetlenséged nem látszik. Példa mondjuk, vagy mondjuk egy olyan kapcsolatban, amelyikben nem kellene, hát akkor mész a világban, és ott vagy, ott senkinek ez nem tűnik föl, senki nem fog szólni, hogy mit teszel. Hogyha sötétségben jársz, akkor egyre inkább kívánni fogod a sötétséget, mert ott nem látszol. Ott nem látszik mindaz, amiben vagy. Van egy másik utóhatása is, hogy nem mész oda, ahol világosság van. Hát nyilvánvalóan nem mész oda, ahol világosság van. Nem szeretsz oda menni, ahol a te engedetlenséged megmutatkozik. Nem szeretsz testvérek között lenni, rosszul érzed magadot, mert úgy érzed, hogy majd megítélnek. Ha sötétségben jársz, akkor inkább mész oda, ahol még nagyobb a sötétség, és nem szívesen mész a fényre, hiszen meglátszik mindaz, amiben vagy. Hogyha engedetlenségben, ha az a szándékot, hogy ebben megmaradjál. És van még egy utóhatása, és ezt nagyon jól látni mindazokon, akik sötétségben vannak, és magunkon is, amikor belekerülünk, hogy aki sötétségben lát, az önmagát sem látja. Aki sötétségben jár, az nem veszi észre önmagát. Ezért mondja János, hogyha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben, vagy engedetlenségben, bűnben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Sokszor gondoljuk azt, hogy ó, hát Isten majd úgyis megbocsájt nekünk. Isten annyira szeret bennünket, hogy nem fogja őt zavarni az. Ez a gondolkodás nem fér össze Istennek az igéjével. De utána rátér János arra, hogy mit is jelent világosságban járni. Azt mondja, ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ez egy csodálatos igevers. Ha világosságban járunk, akkor közösségünk van egymással, Istennel és egymással, és a Jézus vére megtisztít bennünket minden bűntől. Mit jelent világosságban járni? Először is szeretném azt elmondani, hogy mit nem jelent világosságban járni. Nem azt jelenti, hogy büntelenül járunk. Nem mi vagyunk a világosság. Nem azt jelenti világosságban járni, hogy én magam vagyok a világosság, és én tökéletes vagyok. Távolról sem. A világosságban járni azt jelenti, hogy Isten színe előtt, Isten fényében járni. Istennek a jelenlétében lenni. Pont ellentétes a sötétséggel, amikor az ember olyan helyre megy, ahol lehetőleg Isten fénye nem vetül rá, és nem tűnik föl. A világosságban járni azt jelenti, hogy oda menni az Istennek a fényébe. Az Istennek a fényébe, ahol hát több dolog történik az életünkben. Aki megtapasztalta az Istennel való találkozást, az mindig arról beszél, hogy valahogy ott az Isten színe előtt, amikor ott érzem, hogy itt van most Isten, akkor minthogyha olyan nagyon nyomorultnak érezném magam. Minthogyha ha hirtelen rám törnek, hogy mennyi bűn van az életemben, még a nagy proféták is azt mondták, hogy Uram, nem tudok a te színed elé menni, mert bűnös ember vagyok. Nem tudok itt megmaradni. Amikor Isten világosságába mész, akkor egy természetes érzés a te alkalmatlanságod, a te bűneid, amik megmutatkoznak. De mégis, amikor Isten világosságában vagyunk, akkor ez nem ugyanaz az érzés, mint amikor bűnben, engedetlenségben járunk, és nem merünk oda menni a gyülekezetbe, mert majd mindenki megítél minket, és rettegünk ettől, amikor Isten világosságában megyünk, mert nem akarunk engedetlenek lenni, oda megyünk, akkor érezzük a mi alkalmatlanságunkat, és érezzük Istennek a nagyságát, de valami ott tart bennünket az Isten jelenlétében. Az Istennek a világosságában járni azt is jelenti, hogy nem tudjuk nem megvallani a mi bűneinket. Amikor bemész Istennek a szent helyére, akkor érzed a te alkalmatlanságod, és nem tudsz más tenni, mint leborulni az Úr előtt. Nem tudsz úgy maradni, hogy megállsz, és azt mondod, hogy Isten, itt vagyok, na ki vagyok én. Hanem érzed azt, hogy Uram, bocsánatot kell kérnem tőled. Uram, én alkalmatlan vagyok. Az Isten világosságba járás azt jelenti, hogy tisztában vagy önmagaddal, mert Isten fénye beragyog téged, megmutatkozol, és le tudsz borulni Isten előtt. És az Isten világossága még azt is jelenti, hogy az Isten világosságában eltűnik a szerepjátszásnak a kényszere, meg a lehetősége is. Nem tudsz szerepeket játszani, nem is akarsz, mert Isten beragyogott téged, és látod magadat a magad valóságában, és Isten előtt leborulva megszabadulsz a te bűneidtől. Amikor arról beszél az ige, hogy a világosságban járunk, akkor arról beszél, hogy Isten fényében látom magamat olyannak, amilyen vagyok, hogy oda tudok borulni Isten elé, és nem játszok semmilyen szerepet. Amikor egyszer voltam egy autószerelő üzembe, akkor ki volt írva három dolog. Azt mondja, hogy én olcsón, én jól és gyorsan dolgozom. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már ezzel, tehát olcsón, jól és gyorsan. És amikor elolvastam, mondtam, fú, hát ez egy szuper autószerelő. Apró betűben ott volt még valami, hogy ebből kettőt választhatsz. Tehát ugye olcsón és jól, akkor ugye nem gyorsan. Vagy pedig olcsón és gyorsan, hát akkor nem jól. Vagy pedig jól és gyorsan, akkor meg nem olcsón. Hát ez így már igaz. Valami ekkoran keserű lett a számíze, mert éreztem, hogy hát itt nem jól fog kijönni ettől az autószerelőtől. És amiért azt elmondtam nektek, hogy ugyanígy van ezzel a három dologgal. A bűnnek az érzésével, a bűn megvallásával és a szerepjátszással. Hogy ha ez a három megvan az életedben, akkor világosságban jársz. De ha csak kettő, akkor keserű ez a dolog. Nézzétek csak meg. Hogyha azt mondod, hogy érzed a bűnt és megvallod, de ez az egész csak egy szerepjáték. Ez az egész nem abból fakad az Istennek a szentségéből, hanem valahol úgy érzed, hogy ezt így kell tenni, így oldod meg, akkor nem működik, akkor nem vagy világosságban. Vagy hogyha érzed a bűnt, de igazából és szerepet játszol, és nem vallod meg, tehát érzed, de nem vallod meg a bűnt, akkor ez csak egy szerepjáték. Akkor bejössz a gyülekezetbe, és úgy érzed, hogy hát itt vagyok, én nagyon bűnös vagyok, de nem vallod meg Isten előtt, akkor nem, a világosságban jársz. Vagy pedig, hogyha megvalod a bűnt, és szerepet játszol, de nem érzed a bűnt, akkor mit vallasz meg? Ha nem érzed igazán a bűnt, akkor nem vagy a világosságban. Amikor János arról beszél, hogy világosságban járunk, akkor valóságosan, amit ő ír, hogy ő látja, ő tapasztalja, ő megtapintja a Krisztust, akkor mindez a három ott van együtt a te életedbe. Nem tudom, hogy találkoztatok már olyan emberrel, aki egy társaságban volt, és olyan nem odaillően forgolódott. Mint hogyha nem vette volna észre magát. Úgy mindenki látta rajta, hogy hát ez egy kicsit el van szállva ez az ember, nem tudja, hogy hol van. Mindenki látja, csak ő maga nem látja ezt. Erről mondott Jézus egy példázatot, ami megint csak a világosságban járással kapcsolatos. Egy mondatot szeretnék felolvasni belőle. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Ezt ugye akkor mondja Jézus, amikor arról beszél, hogy valaki előre ül, és utána megkérik, hogy hát üljél hátrébb egy kicsit, mert ez nem a te helyed volt, vagy ha legutolsóra ülsz, akkor meg majd fognak szólni, hogy gyere előrébb. Amikor Isten jelenlétében, világosságában vagyunk, akkor az egy olyan csodálatos helyzet, hogy az vagy, aki vagy, nem játszol szerepet, bűneidet ismerve, megvalva vagy ott, és úgymond úgy forgolódsz a közösségben, hogy Isten gyönyörködik benned. Azt mondja, hogy amikor világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással. Egy csodálatos dolgot mond itt Isten igéje, hogyha világosságban jársz, akkor közösségünk lesz egymással. Ezen lehet gondolkozni, hogy itt a Krisztus és a te közösségedről, vagy az egész gyülekezet közösségéről van szó. Szóval én azt gondolom, hogy inkább ez utóbbiról van, hogy ennek egy kihatása, a világosságban járás, abba az irányba hat ki, hogy közösségünk van egymással. Ugyanúgy, mint amikor itt voltak az olasz testvéreink, akkor egy kis izgalommal vártuk őket, főleg azok a családok, ugye, akiknél laktak, hogy milyenek lesznek. És nem tudtuk, hogy milyenek is ezek az olasz baptisták. És amikor bejöttek, és beszélgettünk néhány gondolatot, főleg az én nyelvtudásommal, de érződött, hogy közösségünk van egymással. Közösségünk van egymással, mert mindannyian Istenhez tartozunk. Amikor te világosságban jársz, amikor te tisztában vagy azzal, hogy ki vagy, nem játszol szerepet, és megvalod a te bűneidet, ennek egy következménye, hogy jól fogod érezni magad a közösségben. Egy csodálatos lehetőség. Amikor úgy érzed, hogy valami nem stimmel, mindig menj vissza Krisztushoz, és kérd, hogy világítsa be a te életedet. És aztán van még egy ennél még sokkal csodálatosabb következmény. Azt mondja Isten igéje, hogy tehát ahogyan ő maga a világosságban, akkor ha közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Azt mondja Istennek az igéje, hogy ha te a világosságban jársz, akkor megtisztít minden bűntől Jézusnak a vére. Jézusnak a vére nem úgy tisztít meg bennünket, hogy van egy ilyen liturgikus cselekedet, hogy bűnt követtem el, és akkor megvallottam, és akkor most tiszta vagyok, hanem akkor tisztít meg Krisztusnak a vére, hogyha világosságban jársz, ha Isten világosságában lépsz be, és félreteszel minden szerepjátékot az életedből, minden kifogást. Ezt ígéri Isten a mi számunkra. Aztán János ezeket a gondolatokat következőképpen fejezi be. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál. Az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűnéért is. Olyan csodálatos, csak négy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban megemlíteni. Azt mondja János, hogy gyermekeim, nem tudom, mit éreztek ebben. János sokszor szólítja meg így azokat, akiknek írja a levelet. Ebben ott van az a szeretet, ami Krisztusnak a szeretetével. Amit most mond, nem ítélkezve mondja, nem úgy mondja, hogy most tönkre akar tenni, meg meg akar minket szégyeníteni, azt mondja, gyermekeim. Valami olyasmit mond, ami nagyon-nagyon fontos, és azt tudja, hogy azért mondom neked, mert a te életed függ tőle. Azt mondja, gyermekeim, mit is mond? Azt mondja, ne vétkezzetek. Azt mondja, hogy gyermekeim, ne vétkezzetek. Azt mondja, hogy kér, hogy menjünk be Istennek a világosságába, és engedjük a mi életünket Isten által átvilágítani, és döntsük el, hogy nem akarunk vétkezni, nem akarunk a sötétségben járni, nem akarunk a vétkeinkben maradni. Azt mondja, ne vétkezzetek, de mondd még valamit. Azt mondja, hogy ha mégis vétkeznétek, akkor van egy pártfogónk. Van egy pártfogónk, akihez oda mehettek. Azt mondja János, hogy ha mégis vétkeznél, mert tudja, hogy újra és újra bűnbe esünk. De ez egészen más, nem arról van szó, hogy valaki engedetlen, és azt mondja, hogy azért is itt maradok. Hanem szeretnél nem vétkezni, és mindig odamész az Úrhoz, és ha elbuksz, akkor ott azt mondja, van egy pártfogónk. Van egy pártfogónk, aki életét adta, és aki meg akar tisztítani téged. És mondd még valamit a végére. Nem tudom, észrevettétek-e, mi az az utolsó mondat. Azt mondja, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűnéért is. Szeretném most mondani neked, hogy nem tudom, hogy milyen bűn van az életedben. Mindenki maga látja ezt, és Isten látja a mi lelkünket. De azt mondja Isten igéje, hogy Krisztus minden bűnért meghalt, és nincs olyan bűn, amit ne vihetnél most a Krisztus elé. Nincs olyan bűn, amit ő ne tudna eltörölni, ha belépsz az ő világosságába. Ha belépsz az ő világosságába, és engeded, hogy megváltoztassa az életedet. Egyszer Jézus a következőt mondta, és ez annyira kifejezi ugyanezt, amit János itt mondott. Jézus így felelt. Jézus pedig ezt mondta, bocsánat, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Tudjátok, hogy kinek mondta ezt? Ezt a házasságtörő asszonynak. Itt is itt van ez a kettő. Azt mondja, nem ítélek el téged, de nem itt fejeződik be, azt mondja, és mostantól fogva ne vétkezz. Az Isten világosságában ezt tudjuk kimondani. Ezt tudjuk megérteni, hogy jövök Uram hozzád, látom az én bűneimet, és szeretnék tőled bocsánatot kérni, és szeretnék többet nem vétkezni. Ez a közösségnek az alapja. Hogyha arról gondolkozunk ma, hogy milyen is az igazi közösség, akkor tudnunk kell, hogy az igazi közösség az az atyával való közösség, és ebből fakad a testvérek közötti közösség. És aki az atyával közösségben van, az tulajdonképpen közösségben van a testvérekkel is. De ha az atyával nem vagy közösségben, akkor nem működik a testvérekkel való közösséget sem. Úgy is mondhatnánk, hogy egy közösségben, egy gyülekezetben, ugye nem lehet azt mondani, hogy mindenki tökéletes közösségben az atyával, de minél nagyobb arányban vannak azok a testvérek, akiknek rendben van a kapcsolatuk, annál inkább úgymond képviseli ez a gyülekezet az Istennek az országát. Annál inkább van itt jelen Isten. És ez a mi felelősségünk. És amikor most az úrvacsorára készülünk, akkor gondoljunk erre, hogy mindennek az alapja a Krisztussal való közösség. Hogyan tudom megélni tehát ezt a közösséget? Szeretnék egy nagyon alapvető, egyszerű dolgot mondani, ami lehet, hogy azt mondja valaki, hogy hát ez nem egy nagy dolog, de ha közösségbe akarsz lenni egy személlyel, akkor mit kell csinálni? Hát időt vagy kapcsolatot, tehát kapcsolatba kell lenni. Anélkül nem megy. Tehát nem lehet úgy Istennel közösségbe lenni, hogy csak úgy Isten van, és soha nem szólsz hozzá. Nem lehet a testvérekkel közösségbe lenni úgy, hogy nem találkozol. A római testvérek nagyon aranyos testvérek, és régóta tudtam róluk, hogy vannak, de nem voltam velük közösségbe, egészen addig, amíg el nem jöttek a lakásunkba, és ott nem laktak 3 napig. Akkor közösségbe voltunk vele. Ez igaz az Istennel való kapcsolatra. És igaz a testvérekkel való kapcsolatra is. Hogyha Istennel akarsz közösségbe lenni, akkor kapcsolatba kell lenni vele, imádkoznod kell, igét kell olvasnod, és nem azért, mert ez egy liturgiai elem, hanem mert vágysz az ővelő kapcsolatra, ahogy János mondja, hogy szemünkkel láttuk, fülünkkel hallottuk, kezünkkel tapintottuk. Emlékeztek, talán két héttel ezelőtt Akviláról és Prisciláról volt szó. Ők közösségben voltak az atyával, és ebből a közösségből fakadóan közösségben voltak a testvérekkel is. Mindig megnyitották az ő házukat. Hogyan tudunk közösségben lenni egymással? Úgy, hogy Isten tiszteleten vagyunk, úgy, hogy házi csoportra járunk, úgy, hogy részt veszünk az agapén a közös étkezéseken, úgy, hogy kávézunk egymással. Van egy felmérés, ami azt mondja, hogy az a gyülekezet, ahol sokat kávéznak egymással a testvérek, ott nagy a szeretet. Persze ez nem úgy működik, hogy akkor veszünk jó sok kávét és iszunk, és ettől lesz szeretet, hanem fordítva van, ez mutat valamit, hogyha összejárunk, akkor annak van valami oka, van valami indítéka, mert Krisztussal közösségben is szeretünk együtt lenni. Kirándulni járunk együtt, meglátogatjuk egymást. De ez ugyanolyan, mint a hit és a cselekedetek. Tudjuk azt, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, de igazából nem úgy van, hogy előbb van a cselekedet, és abból következik a hit, hanem az élő hitből fakadnak a cselekedetek. És azért mondhatjuk, hogy az a hit, amelyikből nem fakadnak cselekedetek, az halott. De nem a cselekedetekből van a hit, hanem az élő hitből következik a cselekedet, mint ahogy mondja Isten ige, hogy Ábrahám hitt az Istennek, és ezért hajlandó volt feláldozni a fiát, és ez a cselekedet mutatkozott meg az ő hitéből. És amikor arról beszélünk, hogy összetartozunk és járunk alkalmakra, akkor tudnunk kell, hogy kereszténynek nem azt jelenti, hogy alkalmakat látogatunk. És ha valaki azért jár alkalmakra, hogy tudja, hogy járni kell, ez nem az, hanem hogyha van élő kapcsolatod a Krisztussal, akkor abból következik, hogy járni fogsz az alkalmakra, kapcsolatod lesz a testvérekkel, és a te közösségedet megéled az Istennek a fényességében. A közösségnek a legerőteljesebb kifejezése az az úrvacsora. A Krisztussal és az egymással való közösségünknek a legerősebb kifejezése az úrvacsora. Szeretnék egy történetet felolvasni, így ahogy az úrvacsorára készülünk, és a közösségről beszélünk, a János evangéliumából, ahogy leírja mindezt, hogy hogyan is történt. A húsvét 13. részében van János evangéliumnak. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az órája, amelyben át kell mennie világból az atyához, jó lehet szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalt a Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja előtt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körül kötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Szeretném azt megkérdezni, hogy szerintetek mit éreztek ezek a tanítványok? Ott voltak a vacsoránál, és Jézus döbbenetet biztosan éreztek, és Jézus elkezdte a lábukat mosni. Mit éreztek ezek a tanítványok? Azt gondolom, hogy érezték Krisztusnak a mérhetetlen szeretetét feléjük, ez biztos. Meg voltak döbbenve ezen az egészen. Érezték ezt a nagy megtiszteltetést, de amikor gondolkoztam ezen, azt gondolom, hogy valahogy kicsit kényelmetlenül is érezhették magukat. Nem? Olyan furcsa volt ez az egész. Amikor Isten jelenlétében megyünk, akkor ugyanezt érezzük mi is. Érezzük a szeretetet, érezzük azt a megtiszteltetést, hogy Isten az, aki jön hozzánk. A döbbenetet, hogy az egyigaz Isten foglalkozik velünk, de egy kicsit kényelmetlenül érezzük magunkat. Miért érezzük magunkat kényelmetlenül? Mert Isten fénye bevilágítja az életünket, tudjuk, hogy kik vagyunk, és valahogy úgy érezzük, hogy mi nem lehetünk kapcsolatba az Úrral. A tanítványok is valami ilyesmit érezhettek, és amikor olvasom tovább a történetet, akkor látjuk, hogy igen. Eközben Simon Péterhez ért, az így szólt hozzá, Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki, amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus odaért Péterhez. Péter valószínű kényelmetlenül érezte magát, és hogyan is reagálta mindezt le? Megkérdezte, hogy mit csinálsz Jézus? Hát hiszen nekem kellene a te lábadat megmosnom. Miért mondta ezt Péter? Egyrészt ott volt benne talán, hogy hát én akarok szolgálni Krisztusnak, hát ő a nagyobb. Másrészt talán én azt gondolom, hogy azt hitte, hogy ő meg tudja mosni a saját lábát. Mert azért lábat kellett mosni, és meg is voltak ennek a szokásai. Péter azt hitte, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Persze nyilvánvalóan a lábát meg tudta volna mosni, csak nem értette azt, amit Jézus mögötte mond. És tudjátok, sokszor mi is így vagyunk, hogy amikor Isten jelenlétében megyünk, akkor bevilágít bennünket, kicsit bemegyünk oda a fénybe, és hirtelen visszalépünk, és azt mondjuk, hogy hú, hát jobb ide talán be sem menni. És azt hisszük, hogy végülis mi meg tudjuk mosni a mi lábunkat. Végülis mi meg tudjuk oldani. Hányszor van az, hogy van valami bűn, vagy valami olyan dolog az életedben, amit te szeretnél ugyan szabadulni, de azt hiszed, hogy majd valahogy megoldod. Nem kell ezt úgy letenni. Nem kell ezt úgy hagyni, hogy Isten elvegye, majd valahogy lesz. Péter ezt gondolta magáról, hogy talán ő ezt meg tudja csinálni. Nem értette mindennek a mélységét. És akkor Jézus a következőt mondja. Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Nagyon kemény. Szegény Péter sokszor nagyon-nagyon kemény mondatokat kapott az Úrtól. Azt mondja, ha nem moslak meg, semmi között nincs hozzám. Ez nem csak akkor volt igaz, ez ma is igaz. Ha Krisztushoz nem megyünk oda, és ő nem mos meg bennünket, akkor nincs közünk hozzá. Akkor csak valami liturgiába veszünk részt, valami közösséghez tartozunk, és csinálunk valamit, de nincs közünk, nincs közösségünk Krisztussal. És ha nincs közösségünk Krisztussal, akkor csodálkozunk, hogy nincs közösségünk egymással. Csodálkozunk, hogy valami nem stimmel. Jézus azt mondja, hogy ha nem mosom meg a lábadat, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki. Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Péter ugye a szélsőségek embere volt, rögtön valami mást akart az elején, és azt, amikor megértette, hogy az Istennel való közösségen múlik az, hogy az Úr most ezt megmossa, hogy ezt a kényelmetlenséget ő átélje, akkor azt mondta, hogy Uram, mosd meg az én fejemet és mindenemet mosd meg, mert annyira szeretném, hogy közösségben legyek. És kérdés, hogy te hogy vagy itt? Hogy szeretnél-e ilyen módon Krisztussal közösségben lenni? Vagy pedig azt mondta, hogy Uram, én inkább egy kicsit háttérből szemlélem a dolgokat, még gondolkozom, majd meglátom. Vagy tudod mondani Péterrel azt, hogy ha Uram, ha így áll a dolog, akkor mosd meg engem tetőtől talpig, mert erre van szükségem. Jézus a következőt válaszolja. Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Hát, nem könnyű ezt értelmezni, de azt gondolom, hogy valami olyasmit jelent ez, hogy a tanítványok azok már Krisztushoz tartoztak. Őnekik valami egész másképp volt a megtérésük, nem úgy, mint nekünk, hiszen ők az Úrral voltak együtt, és szerették az Urat, csak még sok mindent nem értettek. Azt mondja Jézus, hogy aki már átadta az életét Krisztusnak, aki már az enyém, annak már nem kell újra tetőtől talpig, annak már csak a lábmosásra van szükség. Úgy is mondhatnám, hogy ha te Krisztushoz tartozol, akkor nem kell újra és újra megtérned. Egyszer kell megtérned, egyszer kell átadnod az életedet, de szükséged van arra, hogy a Krisztushoz újra és újra oda menjél, és megtisztítson téged, megmossa a lábadat. Azt mondja Péternek, hogy aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Olyan furcsa ez, hogy aki Krisztushoz tartozik, az már tiszta abban az értelemben, hogy már az Úrnál van, de mindig bemocskoljuk magunkat, és mindig meg kell mosni a lábunkat. Azt mondja, ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el. Azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Tudjátok, Jézus Júdás lábát is megmosta valószínűleg. ettől Júdásnak semmi nem változott, mert nem volt közösségben az atyával. Nagyon fontos, hogy közösségben legyünk az atyával. Nagyon fontos, hogy közösségben legyünk Krisztussal, mert mindez az életünk csak ekkor ér valamit. Amikor majd az úrvacsoránál azt fogom mondani, hogy mindannyian, akik megtértünk, akik megfürödtünk, akik bemerítkeztünk és elköteleztük magunkat egy közösséghez, és bűnösnek tartjuk magunkat, álljunk föl, akkor két dolgot fogsz kifejezni. Amikor az úrvacsoránál fölállsz, akkor mindig tudjad, hogy ez nem egy liturgiai elem, hogy most fölállunk, akkor kifejezel valamit. Kifejezed azt, hogy te találkoztál az élő Jézus Krisztussal, és átadtad az életedet. Ha ez nincs meg az életedben, akkor nem tudod ezt még kifejezni, akkor nem az úrvacsorára van szükséged, hanem megtérésre. De hogyha megtörtént, akkor amikor fölállsz, akkor gondolj arra, hogy ezért kifejezem, hogy Uram, átadtam neked az életemet. Uram, én a tiéd vagyok. Te tudod, hogy a tiéd vagyok. Mint ahogy Péter, amikor Krisztus megszólította, mindig azt mondta, hogy Uram, én a tiéd vagyok. És még valamit kifejezel. Azt is kifejezed mindannyiunk előtt, hogy bűnös vagy, és szükséged van Krisztusnak a keresztjére. Szükséged van arra, hogy Krisztus megtisztítson téged. Amikor fölállunk majd, akkor nem fogjuk elmondani egymásnak az összes bűnünket, amit az utóbbi hónapban elvétettünk. De fogjuk egymásnak mondani, hogy igen, úgy tekintsél rám, hogy én nem vagyok tökéletes. Úgy tekintsél rám, hogy én is úgy vagyok, mint te, aki fölálltál, hogy bűnöket követtem el, és most szeretném ezeket letenni, és szeretném azt mondani Krisztusnak, hogy nem akarok többet vétkezni, nem akarom többé megtenni ezt a vétket. Aztán Jézus folytatja. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Jézus mond még egy megdöbbentő dolgot a tanítványoknak. Mert lehet, hogy a tanítványok azt mondták, hogy na oké, ezt túléltük, az Úr Jézus megmosta a mi lábunkat. Kényelmetlen volt, de jó volt. De azt mondja, hogy figyeljetek, én példát adtam ám nektek, hogy mind, amit most én tettem veletek, ti is azt tegyétek. Ugye itt nem arra kell gondolnunk, hogy nekünk is most meg kell mostunk egymás lábát. De arra kell gondolnunk, hogy ugyanilyen közvetlen kapcsolatban szeretettel kell egymás felé lennünk, mint ahogy az Úr volt a tanítványok felé. Ez nagyon kényelmetlen lenne nekem, ha mondjuk Dani ide jönne és megmosná az én lábamat. Olyan furcsa lenne. Nem is erről van szó. De higgyétek el, hogy ugyanígy, amikor egymással közösségben vagyunk, és látjuk egymásnak a gyarlóságát, látjuk egymás nehézségét, és megbocsájtunk egymásnak, akkor megmossuk egymásnak a lábát. És lehet, hogy kényelmetlen egy kicsit, de azt mondja az Úr Jézus, hogy ezt a példát adtam nektek, hogy ugyanígy legyetek közösségbe egymással. És amikor azon gondolkozunk, hogy mi a közösség, akkor gondoljatok arra, hogy a közösség az nem egy olyan gyülekezet, ahol van egy taglista, és akkor na, ezek a tagok, hanem a közösség az egy olyan mély közösség, ahol képesek egymásnak az emberek megmosni a lábukat. Képes vagy elhordozni, hogy valaki te neked megmossa a lábadat, és képes vagy te is valakinek ezt tenni. Ez jelenthet sok mindent. Jelenthet azt, hogy meghallgatod az ő bánatát, jelenthet azt, hogy megbocsájtasz neki, jelenthet sok-sok dolgot. De egy nagyon mély dolgot jelent. Amikor János tehát hív bennünket ebbe a közösségbe, emlékeztek az elején, azt mondja, hogy arra hívlak benneteket, hogy gyertek, legyetek közösségbe velem, akkor nem valamiféle tagságra, vagy valamiféle felszínes közösségbe hív, hanem egy mély közösségbe, amire rögtön mondja is, hogy vigyázzatok, ez a közösség, ezt nem tudjátok megélni csak így magatokban, ez az Úrral való közösségben élhető meg egyedül. Az úrvacsorában amikor Pál tanít róla, a következőt olvassuk. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Amikor mindezt Pál leírta, akkor nem azért írta, hogy ijesztegessen, hanem pontosan azért írta, hogy vegyük komolyan az Úr vacsorát. Vegyük komolyan, hogy azt tudja méltóképpen venni, aki ez a két dolog igaz rá, hogy már átadta az életét, megfürdött, és bűnösnek tartja magát, és csatlakozott egy közösséghez, hiszen az úrvacsorában nem lehet külön-külön úrvacsorát, hanem nem lehet úgy, hogy azt mondod, hogy te csak Krisztussal vagy közösségbe, de itt a többiekkel nem. Elkötelezted magad erre a közösségre. Amikor ezt mondja Pál, akkor arra bátorít bennünket, hogy vegyük az úrvacsorát, de méltóképpen vegyük. És fontos tudni, hogyha még nem fülöttél meg, hogyha még nem adtad át Krisztusnak az életedet, még nem merítkeztél be, és nem tartod a közösséghez, akkor megtérésre van neked a szükséged, akkor arra van szükséged, hogy rendezd az Úrral a kapcsolatodat, arra van szükséged, hogy azt mondjad, mint Péter mondta, amikor, hogy Uram, akkor én engem nem érdekel, én akkor mossál meg engem teljesen. De hogyha úgy vagy, hogy mindezt érted, akkor igaz ez a mondat, amivel Jézus befejezte itt, hogy ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Ha tudjátok ezeket, hogyha tudjátok, hogy mit jelent az Atyával való közösség, és mit jelent a közösséghez tartozni, akkor boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Hát erre hívok most mindenkit. Egy éneket fogunk énekelni, amiben elcsöndesedhetünk, picit készülhetünk mindarra, amit az Úr Jézus tett, értünk, és kérlek téged, hogy akár hogyan is vagy most itt, akár úgy vagy itt, hogy már átadtad az életedet, akár úgy vagy, hogy még nem adtad át az életedet, most arra tekints, hogy Krisztus színe előtt vagy. Krisztus színe előtt van a te életed, és ő világítja be a te szívedet, a te egész életedet. Legyünk most egy picit csendben így az ének alatt, az Úr előtt, és utána fogjuk venni az úrvacsorát.